hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk, nehogy kimaradjon a szlogen az elején, mert akkor nem fog működni az egész alkalom. De tényleg jó, hogy itt vagytok, örülünk, hogy vendégeink is vannak, örülünk, hogy régi arcok is vannak, akik nyaraltak sokat, vagy utaztak, jó, hogy együtt vagyunk tényleg. Az apostolok cselekedetei könyvünket vesszük, és abba fogunk ma tovább menni. A 15. részből fogunk 11 verset megnézni. És így rögtön leszpoilerezem, hogy miről lesz szó, aztán majd megnézzük az egészet. De arról lesz szó, hogy Pál és Barnabás ugye visszaértek az első missziós útról, és aztán megjelennek ott olyan keresztények, akik azt vallották, hogy a mózesi törvényt is be kell tartani, mind a mellett, hogy Jézusban hiszünk és megkeresztelkedünk, és ez az egész rész szinte erről szól, hogy itt megy a vita balra, jobbra, jobbra, balra, mit kell csinálni. Úgyhogy alapvetően ezt a kérdést fogjuk itt ma boncolgatni, hogy végül is mi az, amit kell tenni, és mi az, amit nem kell tenni ahhoz, hogy örök életünk legyen, ahhoz, hogy Isten elfogadjon bennünket, ahhoz, hogy az áldásokban éljünk, és nem tudom én, mi mindent lehetne itt még felsorolni. Ez lesz a fő vonal, a fő irány, amin fogunk menni, mert ez a rész erről szól. Aztán egy kicsit azért majd elkalandozunk picit balra-jobbra, így egy-két gondolat erejéig. De azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb üzenete az igének. Talán ez az üzenete az egész Bibliának, amiről ma fogunk beszélni. Hogy mi az, amit Isten tett értünk, mi az, amit elvár érte tőlünk cserébe, hogy a kapcsolatunk vele, a viszonyunk vele, az valójában milyennek kellene lennie, vagy milyen tud lenni. Úgyhogy vágjunk is bele, jó? Apostolok cselekedetei 15. rész, és akkor az első vers. Ezután néhány férfi érkezett Júdeából a szíriai Antiókiába, akik így tanították a testvéreket. Csak akkor üdvözülhettek, ha a mózesi hagyomány szerint körülmetélkedtek. Itt ez az üdvözít szó, ez elég sok minden benne van, majd kicsit később kibontom, meg megnézzük. Most csak így a klasszikus fő értelmét szeretném nézni, ami ez a megment, megtart, megszabadít, hogy itt alapvetően itt arról beszélnek, hogy tényleg mit kell ahhoz tenni, hogy az embernek örök élete legyen, hogy Istennel ki tudjon békülni és rendben legyen. Hogy tudunk Istennek tetszeni, hogy tudjuk Istent a mi oldalunkra állítani, most kicsit így csúnyán megfogalmazva, hogy mégis úgy szeressen, meg úgy támogasson minket, hogy lehet vele jóban lenni, hogy neki mi a fontos, mi az, amire nekünk is oda kell figyelni. Itt ez a kérdés jön föl, egy kicsikét megbolygatva mindazt, ami eddig történt. Mert ugye eddig, amit láttunk, hogy Pál és Barnabás ott volt az első missziós úton, és ők azt hirdették, hogy higgyetek Krisztusban, hogy a megváltás az Krisztuson keresztül jön, és egyszerűen csak ennyi, hogy higgyetek benne, és akkor örök életetek lesz. És most itt jönnek testvérek Júdeából, akik azt mondják, hogy hát azért ehhez még valamit hozzá kéne tenni. És mielőtt itt nagyon elítélnénk őket, miután itt persze nagyon intelligens, kiművelt keresztényként tudjuk, hogy hát a hit és az semmi más, ugye ez lesz a vége a sztorinak, de hogy mielőtt nagyon elítélnénk őket, azért ez nem annyira logikátlan, ahogy ők ebbe gondolkoztak én szerintem. Tehát, hogyha kicsit belehelyezzük magunkat az ő helyükbe, hogy ott vannak zsidó emberként, az egész életüket erre tették fel, hogy ők az egy Istent imádják, és őt követik, és betartják azt a rengeteg millió parancsolatot, amit ő tett, akkor ez így már önmagában az, hogy elfogadják Jézust, mint Isten fiát, ami egy teljesen kívül állt az ő gondolkodásukon, a zsidó hitnek az volt a lényeg, hogy egy Isten van, és nincs fia, mint nem tudom, Zeusnak és akárkinek. Ez az egész egy olyan dolog volt, ami már önmagában meg kellett, hogy ugorják önmagukat, a hitüket, és nagyon nyitottnak kellett lenni. Úgyhogy annyira azért nem furcsa, hogy ők gondolkoztak abban, hogy azért ez lehet, hogy ez csak egy következő lépés. Hogy valahogy így úgy alakult ez akkor, az volt itt talán a gondolat, hogy a kereszténység az ugye a zsidó hitből származik, és hogy ez egy továbbfejlesztése annak. Úgyhogy azért egy-két dolgot csak meg kéne tartani, legalább a jó dolgokat meg kéne tartani, nem tudom, mit a körülbetékedés, nem tudom, hogy ez a jó dolog volt, de hogy az egy-két dolgot meg kéne tartani az eredeti zsidó hitből, és akkor erre rátesszük azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott. Mert Jézus is zsidó volt, nem? Tehát, hogy a tanítványai zsidók voltak, az első pár ezer keresztény, az zsidó volt, ugye az már egy nagy forradalom volt, hogy egyáltalán a zsidókon kívül is lehet gondolkodni ebbe az egészbe. De az alapgondolat ez volt, és szerintem nagyon logikus, lehet, hogy én is így gondolkodtam volna akkor, hogyha én vagyok ott, hogy hát igen, de akkor először zsidóvá kell lenni, ugye ez az első lépés, és utána lehet csak keresztényé lenni. Úgyhogy nagyon ne ítéljük el őket, csak egy picit, ha muszáj. Jó? Második vers. Pál és Barnabás azonban nem értett egyet velük, és így nagy vita támadt közöttük. Végül elhatározták, hogy Jeruzsálembe küldik Pált, Barnabást és még néhány testvért az apostolokhoz és a jeruzsálemi gyülekezet vezetőihez, hogy beszéljék meg velük ezt a kérdést. Itt ugye Pál és Barnabás főszólalt, nem értett velük egyet, ugye, amit mondtam is, hogy hát egyfelől az elmúlt pár évet az első missziós útjukon pont azzal töltötték, hogy nem ezt hirdették, hanem mondjuk úgy egyszerűen az ellenkezőjét, hogy nem nincs szükség a törvényre, nincs szükség semmire, mert Jézus áldozata teljes és tökéletes volt, és csak egyszerűen ezt el kell fogadjuk, és Istennel így meg tudunk békélni. Bár ahogy én Pált ismerem, nem hiszem, hogy ebből ilyen, nem tudom, ilyen önértékelési gondot csinált volna, ugye pont erről beszéltük az előző pár alkalommal, hogy így az ő önértékelése az egészen, nem tudom, jó helyen volt, vagy jól tudta ezt kezelni, tehát hogy én azt gondolom, hogy nem volt elvakult, tehát hogyha azt látja, hogy már pedig nem az az igazság, amiben ő hisz, akkor megváltoztatta volna, de emellett azt látta, hogy ebben hisz, ez a valóság, ő ide jutott el. És ugye nagyon vicces ez az egész, hogy vicces, nem vicces, csak inkább érdekes az a jobb jelző erre, hogy amúgy pont ez a gyülekezet, az antiókiai gyülekezet az, ami az első nem zsidó gyülekezet volt. Az első olyan evangelizációs megmozdulás, ami szervezeti szinten egyházilag történt, nem úgy, mint Cornéliusnál, ahol tényleg kinyúltak a nem zsidókhoz is a testvérek akkor. És Pál és Barnabás itt ezzel szembe megy, hogy akkor ez ő szerintük nem így van, ők nem ezt látják, nem ezt értik az egészből. De úgy látjuk, hogy ettől függetlenül bennük volt ez az alázat, hogy az igazság érdekelte őket. Tehát, hogy itt még azt látom, hogy talán itt Pálban még nem volt meg ez a mégiscsak kőkeményen kifordulok, azért úgy olyan módon zavarba lehetett hozni, hogy jó, hát akkor lehet, hogy tényleg el kéne menni Jeruzsálembe, és akkor most megkérdezni, hogy is van, mert most én ezt így gondolom, meg így tanítom, de azért most nem tudom, így zavarba hoztak. És azt gondolom, hogy itt megint nagyon hasznos nekünk is, hogyha ebbe valahogy megtaláljuk a jó egyensúlyt. Mert először is megvan az, hogy igen, azt mondja Pál, hogy amire eljutottam, abban megállok, abban előre megyek. Igenis kell, hogy legyenek nagyon kemény és megalapozott meggyőződéseink az életről, a hitünkről, Istenről, saját magunkról. De a másik oldalt meg valahol annak is ott kell lennie ebbe az egészbe, hogy helyreigazítható legyek. Mert azért egy dolgot szerintem nagyon biztosan kijelenthetünk, hogy itt közöttetek, és beleértve magamat is, közöttünk senki nincs, aki 100%-osan tudja, hogy mi az igazság. Tehát tuti, hogy mindenki legalább egy pici pontban hibázik, valamit félreért, valamit nem úgy tart, mint ahogy az a valóság van. Úgyhogy valahogy ebből úgy ügyesen csak így akarlak erre titeket bátorítani, hogy nem tudok erre egy ilyen 3 pontos receptet adni, hogy ezt hogy kell csinálni, de valahogy mégis kell az, hogy legyenek meggyőződéseink, de közben helyreigazíthatóak is legyünk egyszer, mint hogyha ha valamiben tévedek, akkor én abba szeretnék helyreállni. Én nem akarok abba hinni, amit én kitaláltam, vagy amit most hiszek, hanem abba akarok hinni, ami az igazság és ami a valóság. Én nekem ebbe személyesen, ami nagyon sokat ad, vagy amivel én tudom a hitemet építeni, az az ige, hogy Isten igéje mit mond. És pont ez a kérdés, én egy olyan gyülekezetben nőttem föl, ahol ilyen nagyon szigorú szabályrendszer szerint kellett élni, ahol nagyon szigorúan meg volt mondva, hogy mit és mikor és hogyan kell és milyen ruhában csinálni, és hogyha azt nem úgy csinálod, akkor már nem biztos, hogy a mennybe fogsz kerülni. Tehát nekem például ez, amit ma nézünk, amit ma tanulunk az igéből, hogy már pedig a hiten kívül semmi más nem kell tenni, ez egy olyan dolog volt, ami nekem 5-6 éven keresztül naponta legalább egy órát rászántam, ezt most tényleg őszintén mondom, hogy bújtam az igét, a görögöt, a hébert, a minden, és így, hogy de mi van azokkal az igékkel, amiket tanultam, és nagyon sok idő kellett ahhoz, hogy az ige alapján meggyőződjem én magam arról, hogy szerintem mit mond itt Isten igéje. És aztán ebbe egy olyan erős meggyőződésem lett, hogy ebből most már engem nagyon nehéz kizökkenteni. De azt mondom, hogy még itt is kizökkenthető vagyok, hogyha valaki fejezet és versszámokkal jön vitatkozni velem, akkor hajlandó vagyok esetleg leülni és gondolkodni, hogy valamit nem jól látok. Úgyhogy csak erre akarlak titeket bátorítani, hogy legyenek saját meggyőződéseitek, és szerintem az tök jó, ha ezek a meggyőződések az igéből jönnek, és nem mindenhonnan, máshonnan. Aztán még egy kis rövid kitérőt szeretnék itt tenni, hogy itt végül is mi történik. Így az történik, hogy ezek az emberek tanácsot kérnek az életüknek egy fontos részéről, és ez csak tényleg egy kis zárójeles kitérés. Szeretnék felolvasni pár verset a példabeszédekből. Azt mondja, hogy a példabeszédek 13.10 az első. Azt mondja, hogy a bölcs elfogadja a tanácsot. 15.22. Bölcs tanács nélkül meghiúsul a terved, ha pedig hallgatsz a bölcsek tanácsára, megvalósul. 24.6. Ez mind a példabeszédekben van. 24.6. Ezért bölcs tanácsosokkal viselj háborút, és ha igazán győzni akarsz, sok ilyenre van szükséged. És az utolsó 27.9. Felvidít az illatos olaj és az édes illatú füstölő, de még inkább a barátod szívből jövő jó tanácsa. Azt gondolom, hogy jó dolog tanácsot kérni. Azt gondolom, hogy jó dolog az és Istentől jövő dolog az, hogyha nem csak magunkra támaszkodunk. Azt hiszem, hogy az, hogy mi gyülekezet vagyunk, hogy mi egy test vagyunk, hogy mi összetartozunk és testvérek vagyunk, ebbe ez is benne van, hogy igenis tudunk tanácsot kérni, és tudunk kérni egy külső perspektívát esetleg az életünk valamilyen részéről. De itt egy pár dolgot szeretnék mondani ezzel kapcsolatban, hogy szerintem hogyan és kitől érdemes tanácsot kérni. Az első az, hogy olyan embertől, aki hiteles, a második pedig, hogy olyan embertől, aki szeret és jót akar nekem. És szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos dolog. És nem, ez nem csak a tanácskérésre vonatkozik, hanem egyébként arra is, hogy kinek a véleményére adok. Nekem ugyanez a szűrőm van erre, mert igenis szerintem fontos az, hogy visszajelzéseket kapjunk magunkról, de nem fogadom el mindenkinek a visszajelzését. De aki szeret, és aki jót akar nekem, annak igen. Sőt, ha éles vagyok, a visszajelzések kapcsán ott attól el is várom, most itt Jonatánra néztem nagyon szigorúan, hogy igen, tehát egy barátságban kell is, hogy ez benne legyen, hogy ütközünk, és mondjuk, figyelj, ne haragudj, de szerintem ez tökre nincs rendben, amit most csinálsz. És ha én tudom, hogy ő szeret, és hogy ő jót akar nekem, akkor ez működik benne. És ugye ez a része, ez a másik oldala ugye a tanácsadásnak, hogy ő ad tanácsot. És ezzel kapcsolatban is csak két rövid gondolat, hogy kinek adjak én tanácsot, vagy kinek adunk tanácsot. Én ezzel egyre óvatosabb vagyok, minél jobban haladok elő az időben, és egyre kevésbé osztogatom a nagy bölcsességeimet mindenkinek. Megfontolom, hogy kinek is és mit mondok, mert hatással vagyunk így mások életére, de azért valamikor kell, azért valamikor ki kell lépni egy kicsit a komfortzónából, és lehet, hogy konfrontálódni kell, és lehet, hogy mondani kell. De mindezt úgy, hogy imádkozzunk az emberekért, és szeressük őket. Ez legyen az egésznek a lelkülete és a burka, amiben van. És van itt egy nagyon jó viccem, amit most ide befölítem, de nem mondom el, mert hosszú az idő, és szaladunk, de nagyon jó vicc, majd elmondom utána. Olvassuk tovább a harmadik, negyedik verset, jó? Az antiochiai gyülekezet tehát útnak indította ezeket a testvéreket, akik áthaladtak Főnícián és Samárián, útközben az ottani testvéreknek is beszéltek arról, hogy az Izraelen kívüli nemzetek is az igaz Istenhez fordultak. Ennek mindannyian nagyon megörültek. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az egész helyi gyülekezet, annak vezetői és az apostolok szívesen fogadták őket. Pál, Barnabás és a többiek elmondták, amit Isten velük tett. Itt, ami nekem kiugrik, hogy itt azt látjuk, hogy elmondják, ugye ezt így mondjuk szakzsargonnal, hogy bizonyságot tettek, ugye, amit most mi is csináltunk itt a tanítás előtt, hogy úgy látjuk, hogy a gyülekezetnek ez egy fontos mindennapi része volt, hogy a kapcsolatunkban ennek meg kell lennie, és lehet, hogy nekem kell mindig nagyon szervezetnek lennie, mint amilyen most volt, ez lehet csak egy beszélgetés is, de hogy szükségünk van egymás hitére, szükségünk van arra, hogy lássuk Isten munkáját egymásban, hogy ő mit tesz, hogy épüljünk egymás hitéből, hogy tudjuk egymást bátorítani, ugye amit vettünk a múltkor, hogy Pált megkövezték, és ott feküdt, és körbevette őt a gyülekezet, hogy kell, hogy ez a szoros kapcsolat ott legyen közöttünk, ami a hitünkön alapszik, ami azon alapszik, hogy Isten mit tett értünk, hogy Isten mit tesz bennünk. Mi nem egy klub vagyunk, egy kis közösség, akik amúgy olyan marha magányosak, és nem tudunk vasárnap reggel mit csinálni, és ezért összejövünk, hanem a mi közösségünk az azon alapul, hogy Isten mit tett értünk, hogy van egy személy, aki meghalt helyettünk, és ez az, ami minket összeköt, és ez az, ami közöttünk egy erős kapcsolat ad, és erről kell, hogy beszéljünk, és megosszuk egymással ezeket a dolgokat, amik történnek velünk. 5. vers. Néhány a farizeusok csoportjához tartozó jeruzsálemi hívő ekkor felállt, és azt mondta, a más nemzetbelieket is körül kell metélni, és meg kell nekik parancsolni, hogy tartsák meg a Mózes törvényét. Itt azt látjuk, hogy így a gordiuszi csomó nem oldódott meg azzal, hogy elmentek Jeruzsálembe, mert ott is megjelentek ezek a hívők, és ott is elkezdték mondani ezeket a gondolatokat. Itt ugye még ki is emeli az írás, hogy farizeusok voltak előtte, ugye aki talán a legkeményebb, legvallásosabb emberek voltak, akik még szigorúbb rendszert írtak elő, mint amit maga az írás tett volna. És a Pál azt mondja, hogy ő is farizeus volt, hogy ezzel akár még dicsekedhetne is. Tehát, hogy az a fajta megközelítése az életnek, hogy az Istennel való kapcsolatomhoz nekem tenni kell, annak valószínűleg az akkori csúcsa a farizeus volt. Tehát, hogy így ők voltak azok, akik aztán tényleg nagyon odaszántan éltek. Akik tényleg megtettek mindent, és még annál is többet, azért, hogy Istennek tetsző életet éljenek, hogy kedvesek legyenek Isten előtt. Tehát itt is kicsit szeretném azt a perspektívát bevonni ide, hogy ne ítéljük el nagyon őket, mert ők nagyon-nagyon jót akartak, jó volt a szándékuk, csak ugye, ahogy Pál mondja, az ismeretük nem volt meg hozzá a megfelelő. De hogy itt egy kicsit csak így beszéljünk arról, itt ugye a Mózes törvényeit hozták be, hogy mi is ez a Mózes törvénye, és mi az, amit nekünk ezzel kell kezdeni. És alapvetően 2:3 dolgot írtam ide, de mondjuk 2-ből össze lehet foglalni, az egyik 2-t azt egybe tudom vonni. Az egyik az, amit itt Pál ír a Galata 3:19-ben, hogy akkor tehát mi a törvény célja? Azért kaptuk, hogy rámutasson azokra a bűnökre, amelyeket az emberek elkövetnek. A törvénynek az első célja az, és úgy mondtam 2 felé, hogy lássam magamat, és lássam Istent. És lássam azt, hogy ez a két dolog mennyire elképesztő módon távol áll egymástól. Hogy mennyire kiegyenlíthetetlen ez a dolog. Hogy Istennek a szentsége és tökéletessége az mennyire érinthetetlen, mennyire tökéletes, mennyire gömbölyű, nem tudom, jó jelzőt rá, hogy abba nem fér bele az, hogy én egyszer az óvodámba, az óvodában egy matchboxot hazavittem, és utána semmi más rosszat nem csináltam egész életemben, ennyit tettem, egyszer megesett 6 éves koromban, hogy egy matchboxot hazavittem az óvodába. Hol a kislány, hogy főfigyelt az óvodás sztorira? Hogy ennyi volt. Utána mindent tökéletesen csináltam az életemben, akkor ez az egy tökéletlenség, ez a kis apró tévesztés, mondjuk így a kis emberi perspektívámból, ez már elég ahhoz, hogy Istennel le tudjak semmilyen közösségbe lenni. Mert az ő tökéletességébe semmi nem fér bele. Ezt értitek? Tehát, hogy semmi. Nem tudom ezt már ennél jobban mondani, de talán értitek. Tehát ilyen módon azt mondja Pál, hogy nincsen semmi, amivel dicsekedhetnénk Isten előtt. Teljesen hiány vagyunk az ő dicsőségének, teljesen nem vagyunk rendben. És a törvénynek ez volt az elsődleges célja, vagy az egyik fő célja, hogy ez nyilvánvaló legyen. A törvény az nem egy rossz dolog, az nem egy ördögtől való dolog, mert ez Istentől jött dolog volt, de a célja nem az volt sosem, hogy azon keresztül mi megfeleljünk, hanem pont az volt a célja, hogy folyamatosan rámutasson arra, hogy nem tudunk megfelelni, hogy bénák vagyunk, hogy elszúrjuk újból és újból. És a másik célja, ami volt, az a törvénynek az a része, ami a szertartásokról és az áldozati rendről szólt, ami meg pont arra mutatott, hogy miközben folyamatosan az ember elszúrja, szüksége van arra, hogy valaki ezeket a dolgokat kiegyenlítse. És azt mondja az írás, hogy a bűn zsoldja a halál. És az áldozati rendnek ez volt a lényege, hogy és ennek több pontja volt, most ebben nem megyek bele, csak így a summáját akarom mondani nektek, hogy az ember nem tud megfelelni Istennek, az ő elvárásainak, és ahelyett, hogy ő meghalljon, ehelyett hoz egy áldozati állatot, és azt egy liturgikus módon legyilkolják, és az az állat hal meg helyette. És igazából ennek is a lényege nem az volt, tehát nem... Ennek is a lényege az volt, hogy előre mutasson Krisztusnak az áldozatára. Tehát valójában az Ószövetségben sem a bárányok és a bikáknak a vére volt az, ami megtisztította az embereket a bűneiktől, hanem ott is a messiás Krisztus vére volt az, ami megtisztította őket. De majd erről picit később beszélünk többet. Olvassuk tovább akkor a 6. verset. De nem a Galata levélben, hanem az Apcsel 15-ben. Ezért az apostolok és a jeruzsálemi gyülekezet vezetői elhatározták, hogy összeülnek és megvizsgálják ezt a kérdést. Itt ugyanezt látjuk, hogy amit az előbb mondtam, hogy itt akkor ott most lett egy kis összezavarodás, hogy akkor most miben is hiszünk, vagy miben nem hiszünk, és itt csak ugyanezt a gondolatot akarom megismételni és aláhúzni újra, hogy legyenek meggyőződéseitek, legyenek saját meggyőződéseitek. Azért higgyetek abban, amiben hisztek, mert Isten azt odaadta nektek, nem azért, mert én azt mondom. Egyébként nem nagyon valószínű, picit az is, hogy én is tévedek esetleg egy-két pontban, és akkor meg de pláne fontos, hogy tényleg saját hitetek. Látom, hogy páran meglepődtek ezen, hogy én tévedhetek. Jó, ez nem valószínű, de az időként becsúszhat ez is. Hogy tényleg saját hitetek, a saját hitetekért ti feleltek. Persze nyilván én is egy módon, és azért vagyok itt, hogy az igazságot tanítsam nektek, de a saját hitetek az, amiért ti feleltek, és nektek kell ebbe időt és energiát tenni, úgyhogy erre csak bátorítanak akarlak újra és újra, hogy tanulmányozzátok otthon a Bibliátokat, hogy olvassátok, hogy tegyetek föl kérdéseket, hallgassatok tanításokat, nem tudom, tegyétek meg azt, amire szükségetek van ehhez. 7. verstől. Hosszú vita után Péter felállt és ezt mondta. Testvéreim, tudjátok, hogy jó idővel ezelőtt Isten engem választott ki közületek, hogy a más nemzetbeliek tőlem hallják az örömhírt, és ők is higgyenek Jézusban. Isten tudja, mi van az emberek szívében, és azzal tanúskodott mellettük, hogy nekik is ugyanúgy adta a Szent Szellemet, mint nekünk. Semmi különbséget nem tett közöttünk és közöttük, hanem egyedül Jézusba vetett hit által tisztította meg a szívüket. Itt Péter ugye a Cornelius történetére utal, aki ugye egy római ember volt, és az első nem zsidó keresztény. De ami itt a, amit itt Péter mond, az a lényeg. Tehát most vagyunk a mai napunk csúcspontjánál és a legfontosabb résznél, és amúgy az egész életünknek is talán. Az egész Bibliának ez a legfőbb üzenete és a legfőbb gondolata, ami pedig azt mondja, hogy egyedül a Jézusba vetett hit által tisztította meg a szívünket. A Bibliának az üzenete az a következő, és megpróbálom röviden, tömören, de úgy összefoglalni, azért benne legyen minden, ami kell. Isten létezik, és ő az, akinek mondja magát a Bibliában. Erről már többször beszéltünk, majd fogunk is. A mai szkeptikus ember számára is annyi bizonyíték van a Biblia mellett, hogy azt gondolom, hogy bőven elegendő ahhoz, hogy az ember akár eljusson tényleg oda, hogy belássa, hogy a Biblia Istene létezik, és ő az, akinek magát mondja itt. Ő az, aki teremtett bennünket, ő mindennek az eleje és a vége. De a történet arról szól a Bibliában, hogy mi a teremtmények, az emberek azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, ez egy nagyon szép gesztus volt, hogy megteremtettél bennünket, tényleg értékeljük, mert különben nem léteznénk, de hogy ennél többre nagyon nem vágyunk. Tehát, hogy köszönjük, te legyél ott, fönn a mennyben, vagy nem tudom, ahol gondolod, mi pedig itt a földön megyünk és éljük a saját életünket. Hogy amikor megosztjuk sokszor ezt a gondolatot emberekkel, hogy Isten létezik, akkor rögtön följön az első kérdés, hogy de akkor miért van ennyi gonoszság a Földön, és miért nem minden rendes és tökéletes. És hát az első kérdés, amit én ilyenkor szoktam mondani, hogy ha te az evolúcióban hiszel, akkor egyáltalán miért van jóság a Földön? Tehát az evolúciónak pont arról kéne szólni, hogy az erősebb legyőzi a gyengébet, tehát itt a jóságnak és az erkölcsnek nincs igazából evolúciós alapja. Egy, kettő, meg az egész történet pont erről szól, hogy mi elfordultunk Istentől. Én azt mondtuk, hogy mi ebből nem akarunk. Mi saját magunk akarjuk megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz, mi saját magunk akarunk ítélkezni saját magunk felől, és ebbe igenis belefér az, hogy egy egész náci Németország azt mondja, hogy hely Hitler, és kiírtja a zsidókat, vagy ki akarja írtani. És ott mindenki azt gondolja, hogy ez rendben van. Sőt, nem, hogy rendben van, ez a magasztos, felsőbb jó, aminek történnie kell. Azért, mert elfordultunk Istentől, és azt mondtuk, hogy mi fogjuk eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz. És azt mondja itt az ige, hogy ennek a következménye a halál volt. Egyfelől a fizikai halál is. Én úgy gondolom, úgy látom az igéből, hogy Ádám és Éva élhettek volna örökké, hogyha nem esznek úgymond a jó és gonosz tudásának a fájáról. De ami inkább szomorúbb, az nem is a fizikai, hanem az a szellemi halál. Hogy amikor mi azt mondtuk Istentől, hogy mi nem akarunk veled lenni, akkor ez meg is történt. És az ember el lett szakítva Istentől. És ez nem egy érdekes teológiai kép, hanem ez egy nagyon-nagyon kemény valóság, és nehéz erről beszélni, hogy így átmenjen, de azért megpróbálom, hogy ez olyan a lelkünknek, a szellemünknek, a lényünk belsejének, mint a fizikai testünknek a szükségletei. Hogy szükségünk van alvásra, ételre, italra, vízre, levegőre, egy csomó mindenre szükségünk van. És ugyanígy ahhoz, hogy kerek és teljes életet tudjunk élni, ugyanígy megvannak ezek a lelki szükségleteink. És az a baj, hogy ezeket a lelki szükségleteinket semmi mással nem tudjuk betölteni, csak Istennel. És ennek nagyon egyszerű a magyarázata, ez azért van így, mert ilyenre teremtett minket. Mert ez volt a célja a teremtésnek, hogy legyen egy teremtmény, aki az örökkévaló Istennel együtt él. Aki benne él, ő benne. És nem tudom, hogy az a kép jut eszembe, mint amikor van egy, nem tudom, egy játékautó, és bele kell tenni egy elemet, és nincs pont olyan elemem, hanem csak valamilyen másfajta, és akkor valahogy beleszuszakolom, meg beleteszek három kábelt, hogy mégis azért működjön addig, amíg hétfő lesz, és tudok venni a gyereknek új elemet. De hogy nem működik jól, egy picit megy az autó, de leáll, kiesik az elem, nem érintkezik, hamar lemerül, nem működik. Tehát próbálhatjuk bepótolni azt az űrt bennünk, amit Isten hiánya okoz, de nem fogjuk tudni. Soha nem fogjuk tudni, és soha nem fogjuk a teljes életet megtalálni, anélkül, hogy Istenhez visszatalálnánk. Csak itt az a baj, hogy, és ez a következő pont, amit ide fölírtam, hogy nincs visszaút. Az a szomorú az egészben, hogy a sátánnak ez a terve, ahogy az embert becsapta, ez annyira jó volt, annyira tökéletes volt, hogy gyakorlatilag nem volt visszaút. Az ember bűnös lett, meghalt, Istentől eltávolodott, és nem tudott ehhez visszatérni. Benne volt, úgy mondjuk ezt ugye teológiak, ez az öröklött bűn, hogy egyszerűen az ember bűnösen születik már, hogy alapvetően benne van az istentelenség, és ebből nem tud kijönni. Erre nincs megoldás. Ez az kéne, hogy legyen valaki, aki nem így születik. Erre az kéne, hogy legyen valaki, aki valahogy úgy születik, hogy nem örökli ezt a bűnt. És hát jó képzett keresztények ki tudják, hogy mire gondolok, hogy ez megtörtént. Hogy azt mondta Isten, hogy ahelyett, hogy az egészet kidobnám a kukába, mert egyébként talán megtette volna én szerintem, hogy oké, kezdjük az egészet előről, ők most elszúrták, és akkor mint a Matrixnál, ugye, hogy kiderül, hogy ez már a 8. verzió a Matrixban, mert mindig valami hiba csúszik bele, a teremtésnél is jó, hát majd valamelyik már csak nem szúrja el. De ehelyett Isten azt mondta, hogy nem, én nem ezt csinálom, mert én szeretem őket. Én szeretem Ádámot, én szeretem Évát, és aztán a sok milliárd embert, akit látott már akkor azon keresztül, akik valaha élni fognak. Én akarom, hogy ők létezzenek, én akarom, hogy ők éljenek, de azt is akarom, hogy velem éljenek, mert az az élet. Azon kívül igazából nem élnek. De hát csak egy megoldás van erre, hogyha valaki egy tökéletes életet leél a Földön, de olyat meg nem tud egyik se. Viszont én, Isten, a Teremtő, megteszem azt, hogy emberré leszek, hogy szűztől született Jézus nem férfi magjától, így nem örökölte a bűnt, és hogy Isten volt maga, ő Isten volt, Isten fia, és az egyetlen ember volt, aki le tudott élni úgy egy életet a Földön, hogy nem tett semmilyen bűnt, és így neki nem kellett meghalnia. Ő volt az egyetlen ember a világ történelemben, akinek nem kellett volna meghalnia. És pont ezért ő volt az egyetlen ember, és a halált értem fizikailag is, ilyenkor meg szellemileg is, ezt kell, hogy értsétek. Tehát, hogy a lényegesebb csomag perspektíva szempontjából is nézem a szellemit, az Istentől való elszakítottságot. És ezért ő volt az egyetlen, aki viszont magára tudta vállalni az én bűnömet és a tiedet. Mert mivel én nekem saját magamnak van adósságom, hogy nem tudok kifizetni, én nem tudom a tiedet se. Bármennyire is szeretlek, és azt mondom, hogy meghalnék érted, nem tehetem, mert saját magamért kéne először meghalni. Értitek a mögötte a logikát? És Jézus volt az egyetlen a Föld történelmében, akinek nem kellett volna meghalni, és ezért magára tudta venni a világnak az összes bűnét. És amikor azt olvassuk, hogy a kereszten elhangzik az a híres mondat, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Ott valami olyan dolog történt, amit föl sem bírunk fogni a kis emberi véges agyunkkal. Hogy a Szent Háromság, ami egy olyan egység, amit nem tudunk fölfogni, hogy az mit jelent. Tehát ehhez képest, nem tudom, az atom ugye az sem, mert ugye az is már föl lehet hasítani, nem tudom. Tehát semmi olyan fogalmunk nincs az egységről, mint amit a Szent Háromság jelentett az örökkévaló múltban és az örökkévaló jövőben, amit jelent. Hogy ez volt az, ami megtört, hogy a fiú, amikor ott volt a kereszten, és az én bűneim voltak rajta, meg a ti bűneitek, akkor először az örökké valóságban a fiú nem tudott a Szent Háromságban benne lenni, hanem Isten az Atya el kellett, hogy menjen, és el kellett, hogy hagyja őt. És ez volt az, amikor Jézus meghalt helyettünk és értünk elsősorban, amikor mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hogy az örökkévaló atya elválasztotta magát az örökkévaló fiútól, és ott meghalt. És azt mondja, hogy mindez azért tette, hogy mi nekünk örök életünk legyen, hogy nekünk már ne kelljen meghalni, hogy mi Istent ne Istennek szólítsuk, hanem atyánknak. Ez egyetlen hely, ahol az evangéliumokban Jézus nem atyának, apukámnak, édesapámnak szólította Istent, az ez a hely. És pont azért, hogy mi meg ne egy távoli Istenről tudjunk gondolkodni, hanem egy apukáról, egy szerető édesapáról. Hogy ez az, amiről beszélünk. Hogy Isten maga emberré lett, és ő adta a vérét azért, hogy nekünk örök élete legyen. És erről szóltak az áldozatok, a bárányoknak, a bikáknak a vére. Erre mutatott előre. Viszont aztán a zsidókhoz írt levélnek a szerzője meg nagyon szigorú ezzel. Hogy azt mondja, hogy figyelj, hogyha te azt mondod, hogy ez nem elég, akkor ennél durvábbat nem tudsz mondani. Akkor ezzel lábbal tiporod Jézusnak a vérét. Ha te azt mondod, hogy ezen kívül még bármit kell tenni, hogy amikor Jézus azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, hogy akkor az nem azt jelentette, hogy elvégeztetett, hanem azt jelentette, hogy a nagyját megcsináltam, még azért egy-két pontot nektek hozzá kell tenni. Akkor a lehető legnagyobb bűnt teszed, amit tehetsz. És szoktam nektek mondani ezt a példát, és nem bírom ki, hogy most is ne mondjam, csak azért, mert olyan nehéz ezt apró pénzre váltani, életünkbe beilleszteni, mert ezek ilyen nagy teológiai szavak, meg nem tudom, vasárnapi szövegkörnyezet, de hogy tényleg gondolj valakire a környezetedben, akit szeretsz, ahol van egy kisgyerek. És azt mondják ott a szülők, hogy figyelj, neked most meg kéne halnod jogosan a bűneidért, most ki kéne végezzenek téged. De mi annyira szeretünk, hogy azt mondjuk, hogy odaadjuk ezt a kis 6-8 éves gyereket, hogy végezzék ki őt helyetted. Ez nem egy érdekes történet az ókorból. Ez egy brutális valóság. És azt látjuk, hogy Isten ennyire szeret bennünket, hogy a saját fiát odaadta. Csak sajnos mi azért ezt az elmúlt 2000 évben mi keresztények eléggé jól elszúrtuk, hogy ne ezt az üzenetet és ne ezt a képet vigyük Istenről a világba. De itt ez a lényeg, amit Péter mond, hogy egyedül a Jézusba vetett hit által tisztította meg a szívünket. Hogy ez az áldozat, amit Jézus tett, értem és értetek, ennek egy feltétele van ennek az óriási ajándéknak, hogy fogadd el. Hogy amikor nyújtják az ajándékot, akkor te nyújtsd itt a kezed és vedd el. És azt látjuk az igéből, annak, hogy Istennek megfeleljünk, hogy Istennel közösségünk legyen, hogy örök életünk legyen, és a halálunk utána mennybe jussunk, vagy nem tudom hova, bármit jelentsen is ez, valami jó helyre, vagy jó dolog történjen velünk a halálunk után, ahhoz egyetlen egy dolog kell, hogy azt mondjam, hogy elhiszem, hogy Jézus meghalt helyettem, és elhiszem, hogy az ő vére tökéletesen elég volt arra, hogy az én bűneimet elfedje, és kifizesse érte az árat. Úgyhogy csak erre bátorítalak titeket, akár itt vagytok, akár nézitek a felvételt, hogyha ezt a lépést még nem tettétek meg, ez a legfontosabb dolog az életben, amit tehetünk. 10. vers. Akkor miért teszitek próbára Isten türelmét? Miért akartok ilyen nehéz terhet tenni Jézus nem zsidó tanítványainak a vállára? Hiszen ezt a terhet sem az őseink, sem mi nem bírtuk el. Hisszük, hogy mi, akik zsidók vagyunk, az Úr Jézus kegyelme alapján üdvözülhetünk, de hisszük, hogy akik nem zsidók, nem zsidónak születtek, azok is ugyanígy üdvözülhetnek. És ami nekem, ami készülés közben fönnakadt a szemem, az ilyen nehéz terhet akartok rájuk tenni, hogy ezt a terhet sem az őseink, sem mi magunk nem bírtuk ki. És ugye itt alapvetően a vallásos rendszer, a vallás nyomásáról beszél itt Péter, hogy a vallás maga, és most ezt egy ilyen pejoratív értelemben értem a vallást, egy olyan nyomást tesz az emberre, hogy van egy millió dolgom, de még az is itt rajtam van, hogy jól kell csináljam az életet, mert különben Isten megharagszik rám, és akkor még rosszabb lesz, vagy nem tudom. De most kicsit szeretnék kilépni itt a teherviselésben ebből az egész vallásos környezetből, és csak így föltenni azt a kérdést, hogy mit nem bírsz most el? Mi az, ami most összenyom? Milyen nehéz terhekkel éled most az életed? És deplának kérdezem ezt azt akkor tőled, hogyha ha tényleg még nem fogadtad el Jézust. Mert én nem is tudom, hogy hogy lehetne úgy élni az életet, hogy nem tudok róla, hogy Isten ott van velem és mellettem. De lehet, hogy sokan hosszú és fájdalmas betegséggel küszködtök. Vagy komoly anyagi gondokkal, vagy komoly kapcsolati problémákkal. Akár munkahelyen, akár barátokkal, akár a családban, a pároddal, a gyerekeiddel. Hány ilyen történetet ismerünk, hogy testvérek nem állnak szóba 10 éven keresztül egymással, hogy gyerekek nem állnak szóba a szüleikkel, hogy nem tudom ma mi a statisztika, hogy hány házasság, hány válással végződik, de 50-nél fölött vagyunk már, azt hiszem. Hogy ezek drámák, hogy ez tényleg gond, hogy ezek tényleg nehéz dolgok, hogy ez... Én tényleg nem akarok érzéketlen lenni azzal, hogy az élet az nagyon sokszor nagyon nehéz. És a legnehezebb, amit én fölírtam itt magamnak, hogy milyen teherrel éled az életet, hogy saját magadtól szabadulnál. Hogy esetleg elviselhetetlen a bűntudat. Hogy esetleg vannak olyan dolgok az életedben, amit úgy érzel, hogy ezt tényleg úgy igazán elrontottad? Hogy most ez tényleg elszúrtam az életemet? Hogy nem tudsz tükörbe nézni? Mi az, amit már nem bírsz el? Mi az, ami össze akar nyomni? Mert a Biblia üzenete, és én, amit szeretnék ma nektek átadni, az hiszem, hogy Isten adja ezt az üzenetet ma nektek, hogy nem kell elbírnod. Hogy nem kell erősnek lenned. Hogy nem kell úgy csinálnod, mintha minden rendben, miközben nincs minden rendben. Hogy nem kell úgy csinálnod, hogy te mindent jól csinálsz. Hogy lehetsz gyenge. Ugye az elmúlt két alkalommal erről sokat beszéltünk Pál kapcsán. Hogy ez kimondottan már elvárás egy kereszténytől, hogy legyen gyenge. Jézus egyszer egy nagy vallási rendezvényen, egy nagy ünnepen, amikor ott volt sok tíz, vagy lehet sok százezer ember, és már több napja ment az ünneplés, fölállt és azt mondta, hogy mindenki, aki fáradt az élettől, aki komoly, súlyos terheket visz az életében, az jöjjön hozzám, és én nyugalmat adok neked, és én olyan igát adok a nyakadba, ami felemel. Hogy próbáljuk az életünket jól menedzselni, szerintem ezt próbáljuk mindannyian. És ez egy jó dolog, tehát nem azt mondom, hogy akkor most ezt engedjük el, de hogy nem tudjuk jól csinálni. Nem tudjuk. És el fogjuk szórni. És ha még úgy élem az életem mindemellett, hogy rájön a bűntudat, és rájön az a teher, hogy én milyen béna vagyok, és engem nem lehet szeretni, és nem lehet tisztelni, és én nem vagyok alkalmas semmire, akkor az megöl. És én csak azt akarom mondani, hogy azt mondja itt Péter, hogy kegyelemből kapjuk az üdvösségünket. És hogy Isten kegyelme és irgalma az azt jelenti, hogy ő szeret engem úgy, ahogy vagyok. És jobban tudja, hogy milyen gáz vagyok, mint én magam szembe merek nézni ezzel. És azt mondja, hogy figyelj, nem azt kapod, amit érdemelsz. Nem azt kapod, amit érdemelsz. Mert tényleg elszúrtad. Mert tényleg, amit tettél, az a nagybetűs bűn. Mert tényleg semmi jó nincs benned. És ezért nem azt kapod, amit érdemelsz, hanem azt kapod, amit nem érdemelsz. Az én áldásaimat, az én szeretetemet, azt, hogy én, a Teremtő Isten, aki szavammal teremtettem mindent, és ma is a szavammal tartok fel mindent, én ma veled vagyok. Én ma aktívan részt veszek az életedben. És itt a végére szeretnék visszatérni az üdvösség szóra, amit néztünk az elején, és kicsit megnézni, hogy mit jelent ez a görög szó. Azt mondja, hogy megtart, életben tart. Megment, megszabadít, kiszabadít, üdvözít, meggyógyít, megőriz, biztonságba helyez, biztonságban tart, betartja az ígéreteket, amiket tesz. Szerencsésen megérkezik. Isten tudja, hogy miben vagy. Tudja, hogy mitől szenvedsz most. Tudja, hogy esetleg, ha nehéz, mitől nehéz. És azt kéri tőled, hogy engedd meg, hogy szeressen. Engedd meg, hogy oda menjen, és megölelgessen, és elmondja, hogy figyelj, igen, tök gáz vagy. És nagyon elszúrtad az egészet. De én szeretlek, így, ahogy vagy. És én nekem tökéletes vagy így, ahogy vagy. Engedjük Istent magunkhoz. Mert a Biblia üzenete, és mondjuk így a kereszténység üzenete, az nem az, hogy van egy Isten messze fönt valahol a felhők tetején, aki szigorúan néz és dobálja a villámokat, hogyha nem jól csináljuk a dolgunkat. Hanem az a kereszténység és a Biblia üzenete, hogy Isten annyira szeretett bennünket, hogy odaadta azt a szeretett fiát. Azért, hogy mi élhessünk, és hogy vele élhessünk. És utána azt mondja Pál a római levélben, hogy mit gondolsz, hogy ezek után akkor nem ad neked mindent? Te azt gondolod, hogy ezek után majd csak úgy, nem tudom, élegesz? Nem, hanem ő aztán ott van velünk az ő áldásaival, az ő szeretetével, az ő kegyelmével folyamatosan az életünkben. És persze, igen, ez nem azt jelenti, hogy akkor mostantól minden rendben van, mert azt mondja Jézus, hogy nem így kell evangélizálni, mert én nem ezzel a mondattal szoktam, de azt mondja Jézus, hogy ebben a világban nyomorúságotok lesz. Tök jó, nem? Gyere, legyél keresztény, mert ebben a világban nyomorúságod lesz. Ez van. Itt csak Jézus elmondja a valóságot, hogy figyelj, ez a világ, ez szívás. Én ezt nem ilyennek találtam ki, de mikor ti azt mondtátok, hogy köszönjük, mivel nem akarunk részt venni, akkor ebből ez lett. Hogy igenis a világ az a sátán uralma alatt él ma. Kivéve a hívő vagy. De hogy ebben nyomorúságotok lesz, de azt mondja, hogy bízzatok. Én legyőztem a világot. Hogy a hívőt nem lesz terminátor, akit nem érint semmi, hanem a hívőt ugyanúgy éri minden, de ott van egy Isten vele, nem egy, az Isten ott van vele. Ez az evangélium, Immanuel, veletek vagyok. Azt mondja az 50. Zsoltár, hogy amikor bajba vagy, akkor hozzám kiáltasz segítségért, én megszabadítalak, te pedig dicsőítesz engem. Erről szól a hívő életünk, és persze arról is szól, hogy jól akarjuk csinálni, és persze jól kell csinálni, ne értsetek, hogy csináljátok jól az életet. De hogy nem fogod jól csinálni, el fogod szúrni. El fogsz bukni, el fogsz esni, és ott leszel a földön, és próbálod magad összevakarni. És ne akard magad összevakarni, hanem mondd azt, hogy Uram, gyere, szeress. Uram, gyere, te, és te tegyél össze. Olyanrá, amilyennek te akarsz engem látni. És ez az élet, ez a nagybetűs élet, ez az, amire teremtve lettünk, ez az, amire vágyunk, amire sóvárunk, ez az, amit próbálunk mindenféle pótcselekvésekkel kipótolni. Az az igazi élet, amikor megyünk és küzdünk az életben, és összeesünk, és elszúrjuk, és Isten pedig ott van mellettünk akkor is, és felemel, és körbevesz a szeretetével. Úgyhogy nagyon kérlek, ha nem fogadtad el még Jézus, tedd ezt meg. Nem kell ehhez semmi több, mint hogy csak annyit mondd, hogy akarom, akarlak Uram, akarom ezt, akarom azt, hogy velem legyél. És aztán, ha ezt már megteted és hívő vagy, akkor pedig csak ne engedd, hogy Isten szeretetén kívül élj. Élj az ő szeretetébe, a szőlőtőn. Élj ebben, mert ez az élet. És ne engedd, hogy bármi ettől eltántorítson. Se az, ha most éppen jól megy minden, se az, ha éppen a padlón vagy. Úgyhogy, Urunk, csak arra kérünk téged, hogy hadd éljük ezt a nagybetűs életet. Kérlek, Jézus, hogy segíts azoknak, akik még nem fogadtak el téged, hogy elfogadjanak, lépj be az ő életükbe, hogy örök életük legyen, és ha szeretné Jézus mellett döntést hozni, csak ahhoz ez kell, hogy mondd ezt magadban őszintén a szívedből, hogy elfogadlak Jézus, hogy te meghaltál helyettem, és hogy ez egy teljesen elég áldozat volt ahhoz, hogy örök életem legyen, és Istennel együtt éljek. És csak arra kérlek, Uram, hogy azt mondtad, hogy velünk vagy, és tudjuk, hogy velünk vagy, de hogy olyan módon legyél velünk az életünkben, olyan módon legyél jelen az életünkben, ahol megélhetjük ezt a teljességet. Ahol megélhetjük azt, hogy bár elbukunk, és elszúrjuk, és tönkretesszük magunkat, és az életünket, és a környezetünket, és azokat, akiket szeretünk, de hogy lássuk meg a te kegyelmedet, lássuk meg azt, hogy te raksz össze bennünket, és új emberekké leszünk, és mások leszünk, és erőnk van benned, és teljességünk van benned. Add nekünk ezt az életet, kérlek, Szent Szellem, hogy töltsd be bennünket teljesen. És aztán vigyél tovább, vigyél abba a munkába, abba a feladatba, amit ránk bíztál, hogy mehessük és tehessük a dolgunkat, és ne saját magunk körül legyünk, és a saját sebeinket nyalogassuk, hanem add nekünk azt a nagybetűs életet, amire teremtettél bennünket mindannyian egyenként, hogy az élettel betelve mehessünk majd az életünk végén hozzád. Te kegyelmedből, abból a szeretetből, ahogy te szeretsz bennünket, ezt kérjük, Jézus. Amen. Amen.